Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kelemen Barnabás, kossuthdíjas hegedűművész. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz, Robi, és mindenkinek.
Igen, kicsit nazális a hangod, de nem polip műtéted volt, hanem...
Ha nem orsövény, de ráhibáztál, mert polip is volt.
Igen, de azt hittem, hogy csak vicceltél.
Nem, halálkom.
Igen. Nemrégiben láttam egy koncertet veled, ami után bőszen lelkendeztem egy cikkemben, ez a Currensis utópia zenekar, Csajkovszki 5. szimfónia és Brahms hegedű verseny. Egészen elképesztő volt. Te hogy élted meg ezt belülről?
Én is így. Az együttműködés egy ilyen formátumú művésszel azért az nem sűrűn adatik meg általában, akárkinek, úgyis így mondhatnám, ennél inkább még felemelőbb az a terv, amivel Teodorral a jövőbe nézünk, ugyanis már a próba folyamatok alatt jelezte, hogy velem több hegedű versennyel szeretne foglalkozni, de most így, hogy befejeztük a turnét, egyértelmű, hogy Ligeti és Bartók hegedű versenyeit szeretné kifejezetten fölvenni, és hát persze ehhez egy turnén is, majd koncerteken előadni, és azt mondta, hogy ő egy, hogy is mondta, hogy 10 napot szeretne hagyni erre a két műnek a felvételére. Hogy ez jól működjön.
Hogy ismertétek meg egymást egyébként?
Ő egészen elképesztő a zenekarának a művészeinek a kiválasztásában. Ezt talán érezhetted is, tehát az az odaadás és lelkesedés és szívvel, lélekkel való játék tényleg az utolsó pulttól fogva. Egyébként ezt még kis hangsúlyoznám, hogy effektíven nagyon erős embereket ültet a hátsó pultokba, és rendkívül sokat dolgozunk azon, mert hogy a Csajkovszki szimfóniában koncertmester voltam, és részese voltam az egész folyamatnak az első pillanattól fogva. Erre még visszatérhetnénk arra az első pillanatra, ha megkérhetlek. De a lényeg az, hogy...
Bármelyik pillanatra visszatérhetünk.
Igen, hogy a hátsó sorok való játék az nagyon-nagyon nagy erősség ennek a zenekarnak. Tehát rengetegszer hátra ment a próbák közben a hátsó sorokig, és onnan vezette a próbát, és onnan figyelte az arányokat, és állítottunk be egy szólamon belül a balanszt. Na most ezt ne arra gondoljon a kedves hallgató, hogy hát persze akkor ott van 8-10-12 hegedűs egy szólamban, 20 első hegedűs ült a Csajkovszki szimfóniában, és a Brahms hegedű versenyben is. És akkor gondolhatnánk, hogy na hát micsoda dolog ez, hogy 20 első hegedűs kísér Brahms hegedű versenyt. El kell mondjam, hogy soha nem tudtam ilyen halkan játszani a Brahms hegedű versenyben, mint ezzel a zenekarral. De hogy a kérdésedre válaszoljak, engem is már több mint egy éve keresgélt az asszisztenseim keresztül, hogy hát mennyire örülne, hogyha én koncertmester lennék egy-egy projektnek, de olyan jó kis szeleburdi művész módjára hát 6-8 héttel azelőtt szólt, hogy indult egy projekt. És aztán elmentem egy koncertjükre, ahol a Mahler 3. szimfóniát játszották a Funkhausban Berlinben, ahol egyébként zajlottak a próbák most is, és egészen elképesztő élmény volt. Tehát révületben jöttem ki a teremből, de itt csak, hogy magunk között vagyunk, elmondhatom, hogy utána egy olyan brutál technopartit rendezett egy világhírű szerb DJ-vel, hogy ez a révület, ez ilyen egészen...
Révület.
Hát eléggé durva állapotokba vitték az embert, de nem mondanám, hogy volt olyan felemelő, mint a Mahler, hiába volt tényleg elképesztő a DJ, és a fizikai fájdalom környékén volt a tüdőmnek a reakciója a mély nyomóra, pedig azért már voltam egy-két ilyen helyszínen, de ez tényleg elképesztő volt, és most, hogy visszatekeredjek a kérdésedre, ezen a koncerten ismerkedtünk meg személyesen, júniusban, és aztán júliusban érkezett egy telefonhívás, hogy itt van az a turné, és nagyon örülne ennek a dolognak, hogy itt Brahms hegedű versenyét játszam, és legyek koncertmester a Csajkovszkiban. Ez friss kapcsolat tulajdonképpen.
De gyümölcsözőnek látszik, úgy tűnik. Egyébként én szoktam volt mondani, ebben a műsorban is többször utaltam rá, hogy amikor így a komoly zenészek, vagy klasszikus zenészek kicsit lenézően beszélnek más műfajról, többek között az elektronikus zenéről, én akkor mindig azért eszembe jut, hogy azért például pont az elektronikus zenénél a hatásmechanizmus hasonló néha, mint ami a klasszikus zenén is megfigyelhető. Most nyilván nem egy rave-partiról beszélek, de mondjuk egy nagyon jól felépített elektronikus zenei alkotás, ez tudja hozni azt a fajta belülről felépített feszültséget, amit mondjuk akár egy Bruckner vagy egy Csajkovszki szimfónia is.
Na, a belülről felépített feszültség az, hogyha az fel van építve, és valóban egy akár egy 30-40-50 perces időtartamban ez fenntartja a feszültséget, és az ember transz állapotba kerül, már pedig ezt ugye az ősi sámán ritmusoktól kezdve visszavezethetjük akár a mai elektromos zenéig. Ez bizony egyáltalán nem zárja ki, hogy ilyenek előfordulhatnak bármilyen elektromos zenében. Nem csoda, hogy Stockhausennél is előfordul ugyanez, vagy Steve Reichnél. Steve Reichnek a triple kvartettjét az Én vonos négyesen mutatta be Magyarországon, a Műpában például. Tehát nagyon is, hogy ez nincs ellenünkre, de azért, szóval klasszikus zenében is nagyon sok koncertre elmehetünk, ahol nem jövünk ki levitálva a koncertről, és azért ez gondolom elég sok techno koncertről is elmondható, tehát mindenhol
ez
a legmagasabb szín,
ez így van.
Az általában ritka, az drága, oda nehéz bejutni, viszont akinek ez megadatik, vagy aki tesz érte, hogy adott esetben elmenjen hova mondjuk Las Vegasba egy ilyen partira. Most én
mondjuk
voltam.
A Berlinbe az a minimál technónak
hát a egyébként, bölcsője. Igen, egyébként a Funkhausban nagyon komoly ilyen kultikus történet.
De nekem van. Ez nagyon bejön,
hogy... ez nagyon külön, valóban ez a magas... Tehát mindig arról van szó, hogy mennyire emlékezünk egy ilyen magas szintű élményre. És az lehet egy múzeum is, igaz? Meg lehet egy természeti jelenség, meg lehet egy személyes kapcsolat. Tehát minden ilyen régi élmény, és akkor utána az visszanyúlni. Tehát azért csodálatos dolog a múzeum, mert vissza tudok menni esetleg Amsterdamba, ugye, vagy Firenzébe, és megnézem azt, amit esetleg 20 évvel ezelőtt néztem meg, és az mindig ott van, és utána észreveszünk, hogy magunkban mi minden változik ahhoz, hogy ugyanahhoz visszamenjek, és az meg még egyszer akkora élményt tud nyújtani, ugye, egy Botticelli vagy egy Rembrandt. És a zenében az az érdekes, hogy viszont egy utópia zenekar Csajkovszki 5. szimfoniát nem valószínű, hogy még egyszer meghallgatjuk, vagy ha leszünk olyan szerencsések, esetleg évtizedek múlva, az már nem ugyanazokból a zenészekből lesz, a maestro sem ugyanabban hangulatában lesz, nem ugyanabban a teremben leszünk, és ott meg egy állandó változó van, ott emiatt is izgalmas egy ilyen élmény.
Most csak azt szeretném mondani, hogy nem mozog ennyire, mert valamikor így nem haladszik annyira angol,
és oda, akkor
egy picit ezt be kell kapni, ezt a mikrofon
sajnos. Tudni akár mindenkinek, hogy itt egy utca van ez itt így, az ablakban, és hogyha valami
egy
sportautó elmegy, akkor arra muszáj oda nézek, akkor addig csöndben maradok.
Igen. Jó. Na, visszatérve. Egyébként a múzeumban adott esetben, ha meglátunk valami csúnya festményt, vagy ránk tör a visszér hirtelen,
igen,
akkor ki tudunk menekülni. Viszont ha látunk egy rossz szimfónia előadást, egy csúnya szimfónia előadást, ki lehet menni?
Szerintem ki lehet menni.
A tizedik sornak a közepéről.
Most mondjam, az egyik legnagyobb idolom, mi az? Példaképen meg hősöm Chick Corea volt, de a Mozart zongoraversenyéről nem általtam kijönni.
Mert?
Hát mert nem bírtam elviselni szegényt. Mert ezt sem Mozarttal nem kell, most mondják azt, hogy nem élőről csak jót, vagy semmit, ez a latin mondást nem tudom idézni, de nem így van. Halottról csak jót, vagy igazat. Ez az igaz, ez a valódi eredete a mondásnak, és hát mondom, tehát hogyha egy jazz zongoristát kell megnevezni, akkor az ráadásul az én szülinapomon együtt született Chick Corea, június 12, és tényleg rajta nevelkedtem, és a felvételeit kívülről egy-két számát is próbáltam megtanulni. Szóval, tehát van ilyen kongresszusi központ, és hát kijöttünk.
Egyébként akik bírálják Kurencis munkásságát, vagy művészetét, ők általában szintén azt hangsúlyozzák, hogy nem a szerző eredeti szándékát szolgálja, te erről mit gondolsz?
Teljes mértékben nem tudom ezt megerősíteni. A Csajkovszki 5. szimfonia készülődése folyamán elég sok felvételt meghallgattam, és rettentő sok ragadvány, tradíció csüng Csajkovszki 5. szimfoniáján. Olyannyira, hogy egy-kettőt maga Kurencis azoktól a mesterektől tanulva, akik még Csajkovszki növendékektől, vagy Csajkovszki kortársaktól egyeztettek az 5. szimfóniával kapcsolatban, némelyeket ő maga is megtart. Tehát vannak ilyenek, hát a Paganini, ahogy millióféleképpen játszotta a hegedű versenyeit, a kápriszjait, ezek ráragadtak az akkori hegedűsökre, és tradíciók magától a szerzőtől maradtak fönn sokszor. De azért ezt rengeteg pillanatban nem tudjuk megerősíteni, és elképesztően szörnyű gicsparádé az, amit Csajkovszki 5. szimfoniájával és egyébként rengeteg művével az úgymond hagyomány kialakított, és akkor ezt egyik karmester vette át, és még nagyobb lassítást, és még nagyobb gyorsítást, és még nagyobb crescendót csinálnak ott, meg hosszabb hangokat, meg rövidebbeket, ott ennek semmilyen jele nincs. A parti, nálam volt a kézirat kópiája, és együtt tanulmányoztuk Kórencészsel azt, hogy hogy lehetünk a legautentikusabbak és leghűbbek a zeneszerzőhöz. Ugyanígy Brahmsnál, tehát próbáltunk minden ilyen ráakasztott nehézkes gesztust leszedni Brahms első tételéről. A harmadik tételében oda van írva, hogy dzsokkózó, kérem, az játékosat jelent. Maga a fő témát annyira súlyosan szokták játszani a harmadik tétel tekintetében, mert egyébként az egyetlen téma, amit a hegedűs eljátszik elejétől végéig. Mert az összes témát a variálva, az oboával, a hegedűkkel, kürtökkel, csellóval játsza a hegedű, tehát ezért is mondta Sarasate, hogy ő nem fog eljátszani a Brahms hegedű versenyt, mert a legszebb témát az oboa játsza. Még talán igaza is van, de ettől függetlenül egy valódi kamarazene versenymű ez a Brahms hegedű verseny.